Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. március 25-én. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Már most hallottunk egy csodálatos ígét, és amint tudjátok, ez mindig a szívünket érinti. És mindannyian feltesszük magunknak a kérdést, nem csak én, hanem mindannyian. Hogy állunk akkor azzal, amit olvastunk, és hol állunk mi? Nem csak azzal, amit olvasunk, hanem önmagunkkal is. Ennek hatására néha egy kicsit mégis elszorul a szívem, vagy aggódni kezdtek. A testvér már kiemelte, milyen rövid volt a válasz, milyen rövid és milyen helyén való volt. Néha hosszú választ adunk, és alapvetően még csak nem is válasz, amit mondunk, csak dadogunk valamit, hogy ki legyen mondva valami. De itt az volt a kérdés, elhiszitek-e, hogy én képes vagyok ezt megtenni? Ők pedig így válaszoltak, igenis, Uram. Rövid, de egyértelmű, az igenük igen volt. Szívükből mondták, amit mondtak, és az Úr nem tehetett mást, mint hogy megerősítse az ő ígéjét, és kinyilatkoztassa az ő erejét. Ők számítottak erre, tehát nem volt meglepetés számukra. Nem azt gondolták, majd meglátjuk, hogy sikerül-e vagy sem, hogy bekövetkezik-e vagy sem, hanem már hittel fohászkodtak. Dávid fia, könyörülj rajtunk! És számítottak azzal, hogy ő meg is könyörül rajtuk. A Szentírás szava szerint kérjetek, és megadatik nektek, kopogjatok, és megnyittatik nektek. Akkor ez áll írva. És Jézus megkérdezte őket, elhiszitek-e, hogy ezt képes vagyok megtenni? Ők így feleltek neki. Igen, Uram. Mi is hisszük, hogy ő mindenre képes, és hisszük, hogy meg is fogja tenni, mert megígérte. A képes és a meg fogja tenni még két különböző dolog lehet. De ő meg akarja, és képes is rá. Képes és meg akarja tenni. És meg is fogja tenni, mert ő Isten, és nem vonhatja vissza az ő ígéjét. Akkor megérintette a szemüket, és azt mondta, történjen veletek a ti hitetek szerint. Jaj, lett volna, ha csak ajakvallomásként mondták volna, hogy hisznek, és mégsem hittek volna. Mi történt volna akkor? Történjen veletek a ti hitetek szerint. Nem azt mondta, most lássatok, vagy Isten érintsen meg titeket most, és jöjjön rátok, hanem, hogy történjen veletek a ti hitetek szerint. És úgy is történt. Ők hittel mondták ki, hogy igen, Uram. Ők számítottak azzal, és az Úr látta a hitüket, és a hitük szerint cselekedett is. Ez eszembe juttatja azt az esetet, amikor a négy ember lefette a háztetőt, és a béna embert az Úr elé leeresztették. És akkor az áll ott, amikor ő, tehát az Úr, látta a hitüket. Nevezetesen azok hiték, akik ott fent a kötelet tartották a kezükbe, hogy leengedjék a lábaihoz az illetőt. Amikor meglátta a hitüket, azok hitét, akik a férfit Jézus lábaihoz leengedték. Ez valóban egy jó ötlet volt, a hit mindig talál magának egy útat, és az az út jó és áldásos is lesz. A néptömeg olyan nagy volt, hogy a hordágyat egyszerűen nem lehetett átvinni rajta. De amikor a parancs felülről jött, akkor kénytelenek voltak útat nyitni. De még szorosabbá zárták a sorokat, hogy legyen hely, és hogy le tudják ereszteni ezt az embert. A hittel állt, talált magának egy útat. A hit megkapta a választ is. És ez ma sem lehet másképp. Úgy hiszem, kénytelenek vagyunk hadat üzenni a hitetlenségnek, és Istenünk oldalára állni, és egyszerűen a hitünk szerint cselekedni. A ti hitetek szerint történjen veletek. Még egyszer mondom, ha csak úgy tettek volna, mintha hinnének, ha csak ajakvallomásként mondták volna, anélkül, hogy komolyan gondolták volna, akkor semmi sem történt volna. De mivel hittek, megtörtént. A következő versben ez áll, ekkor megnyíltak a szemeik, de Jézus szigorúan meghagyta nekik, tartózkodjatok attól, senki sem szerezhet erről tudomást. Igen, nos ezt az utasítást nem tartották be. Emiatt azonban senki sem haragudhat rájuk, mert nagy dolog történt velük, vagy rajtuk, és ők tanúságot tettek róla. Tegnap olvastam a Spiegel magazinban a híressé vált North tábornokról, ott Amerikában, akit újjászületettnek és hívőknek jellemeznek, vagy neveznek. A riporterek azt mondták róla, hogy sem az utcán, sem máshol nem tud nyugodtan maradni. Vagy azt mondja, praise the Lord, az dicsőség az Úrnak, és tanúságot tesz arról, hogy Isten mit tett vele. Aztán olyan szépen írják, hogy katolikus volt, és most hívő ember lett. Egy újjászületett keresztény. Nos, bármi is legyen, az a dolognak nem kell utána járni. Az újságok amúgy is azt írnak, amit akarnak, és a heti lapok amúgy is. De egy dolog feltűnt nekem, ami nekik is feltűnt, hogy egyszer csak egy ember nem tud többé hallgatni. Én pedig itt elmondom nektek, hogy mi a helyzet mi velünk. Amíg nem tudunk, legyen az az utcán vagy bárhol, ahol éppen vagyunk, más emberekkel beszélni arról, amit Isten tett velünk vagy rajtunk. Nem azt értem, hogy fecsegni róla, és ott állni, és beszélni, amíg az emberek meg nem unnak minket, és azt mondják, hogy hallgassunk már. Nem ezt értem. Nem a pletykás asszonyok módszerét értem, hanem azt, hogy méltósággal és tappintattal tanúskodjunk olyan tanúskodást, amely mögött valódi tapasztalat áll Istennel, egy élmény a hátunk mögött. És csak majd azután, ha ez megtörténhet, akkor jutottunk el oda, hogy Isten felhasználhasson minket. Általánosságban mindenki tud beszélni. Rossz időket élünk, és az ember találkozik emberekkel, én is. És ki ne tudná, hogy a Földön igazságtalanság és gonoszság uralkodik, és így tovább. Ezt mindannyian tudjuk, úgy a hívők, mint a hitetlenek egyaránt. De csak akkor, ha egy olyan helyzetben kerülünk, mint ez a kettő, vagy talán többen is voltak, miután történt velük valami, beszéltek is róla, tanúskodtak róla, bár az Úr azt mondta nekik, hogy hallgassatok. Nos, mi hallgatunk, noha az Úr azt mondja nekünk, hogy tanúskodjunk. Pontosan az ellenkezőjét tesszük annak, ami akkor történt. Éppen ezért a kérdés, ami feltevődik, hogy mennyire frissek, mennyire valósak és igazak azok a tapasztalatok, amelyeket Istenünkkel szereztünk, hogy tovább adhassuk, mondhassuk másoknak. Nem a zenebonára és a lelkesedés gerjesztésére gondolok most, mert az mindannyiunkban megvan, és nem kritizálni akarok, mert mindannyian tapasztaltuk már, hogy ez mégsem elég. Többnek kell lennie, mint zenebona, többnek a lelkesedésnél. Istentől kell származzon a dolog, Istennek kell legyen a tartalma, Isten kell legyen tartalma a dolognak. Ha nem ő az, akkor csak egy ötlet, egy eszme, és akkor a dolog eleve kudarcra van ítélve. De én hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy Isten kegyelmes volt hozzánk, hogy Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét, kinyilatkoztatta nekünk az ő akaratát, és azt hiszem, hogy ebben is be fogja teljesíteni, fejezni a megkezdett munkát ebben a tekintetben is. De őszintén bevallom, hogy nem mindig vagyok olyan állapotban, mint talán most, ahogy itt állok. Hányszor elmondtam az elmúlt hetekben, Uram, a lelkem, a szellemem, mintha börtönben lenne. Ki akarok törni? Szabad akarok lenni? Isten szabadságát szeretném élvezni. Az akarok lenni, amivé te akarsz tenni engem. Azt hiszem, ezzel mindannyian így vagyunk. Úgy érezzük, hogy bennünk van valami egészen más, mint amit kifele mutatunk, vagy amit eddig megmutatkozhatott. Ennek kapcsán pedig eszembe jutott Branham testvér prédikációban a fogságban lévő lelkek címmel. Hogyha az ellenség beveti magát, amint tudjátok, akkor még a hívőknek is megnehezíti az életét. A hívőknek is, és főleg a hívőknek. Másoknál ugyanis megolajozza a gépezetet, és úgy irányítja, hogy minden szépen működjön. De mi ennek ellenére tudjuk, hogy Isten olyan nagy dolgokat tett bennünk, rajtunk, hogy az ellenség nem tud azzal ellenünk felhozni semmit, és talán kételyeket ébreszthet bennünk Istennel, vagy az Istennel kapcsolatos élményeinkkel szemben. De leigázhat minket azzal, hogy talán nem vagyunk azok, akiknek lennünk kellene. De erről is gondoskodni fog Isten, őrködni fog is, meg fog ajándékozni minket kegyelemmel, hogy ez ne csak egy megállapítás maradjon, hanem egy Istenben vetett bízalom. És mondom nektek, hogy az ígé beszél a szívemhez. Néha elvárunk dolgokat Istentől, hogy valamikor megtörténjenek. És valójában, ha hiszünk, hogy az Úr jelen van, akkor azok nem valamikor, hanem már most is megtörténhetnek. És a mi Úrunk megkérdez minket is, elhiszitek-e, hogy ezt megtehetem veletek? És akkor kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy igen, Uram. Vajon kimerni azt mondani, nem, Uram, ezt te nem tudod megtenni mégsem, hiszen ő már ősidők óta beszél. Van valami, ami lehetetlen lenne az én számomra, Ábrahámnak vagy Sáramnak? Ábrahámnak nem, de igen. Van valami, ami lehetetlen lenne az Úr számára? Nem. Éppen, hogy nem. De a kérdés az, hogy vajon tényleg számítunk-e azzal, hogy az Úr úgy fogad el minket, amilyenek vagyunk? Nem, hogy most azt gondoljuk, hogy kénytelenek lennénk a vallási tűkör elé állni, és sok mindent feltenni magunkra, mint sminket, hogy szebbek mutassunk, hanem úgy, ahogy vagyunk, az Úr elé járulni, de őszinte szívvel. Mert Isten a szívre tekint. És Dávidról kifejezetten az van írva, hogy ő Isten szíve szerint való ember volt. Hogy ő még sok mások szíve szerint is volt-e, az nincs leírva. Viszont az írva van, hogy Isten szíve szerint volt. Ő kegyelmet talált Isten előtt. És én elhiszem, ahogy már előzőleg is mondtam, hogy mi is kegyelmet találtunk Isten előtt. Most már csak azokat a kis rókákat kell elkapnunk, akik tönkreteszik a szőlőskertet. Nem is olyan nagy dolgokról van szó, hiszen azokat mindannyian túl gyorsan észrevesszük, hanem azok a kis dolgok, amelyek biztosan feltartanak minket, és egy dolgot tudnunk kell. Előrehaladás csak Istennel együtt lehetséges. Nem egyedül, és nem egymás ellen. Meg fogjátok látni, hogy minden új ötlet, minden új tanítás, minden új mozgalom, függetlenül attól, hogy milyen jellegű, előbb vagy utóbb zsákutcába fog torkollani. Csak Isten fogja elérni a célt azokkal, akik vele együtt hűségesen végigjárják az utat, hitengedelmességben, akik bíztak benne, még akkor is, ha úgy gondolták, hogy a börtönben, tehát mozdulatlanul kell maradniuk, és mégis kénytelenek vagyunk azt mondani, amit Pál apostol is mondott, noha én láncokra vagyok verve, az Isten ígéje nincs láncra verve. Még ha olyan körülmények között találjuk magunkat, mintha láncra lennénk verve, az íge, amelyet kaptunk és hirdetünk, vagy hirdettünk, nincs láncra verve, és nincs megkötve, éppen ellenkezőleg. Sokaknak hozott már szabadulást, sokaknak megvilágosodást és kinyilatkoztatást ajándékozott kegyelemből. És mégis megvan bennünk egy kielégítetlen vágy Isten iránt. Egy kiáltás, amit Dávid így fogalmaz meg a 42. Zsoltárban. Amint a szarvas a friss víz után kiált, úgy kiált az én lelkem, te hozzád, vagy te utánad, ó Istenem. Amikor a Spiegel magazinban az lett állítva, hogy körülbelül 15 millióan vannak az Egyesült Államokban, akik csak névlegesen keresztények, és hogy 50 ezeren pünkösdi keresztény jellegűek újjászületéssel, és így tovább, akkor természetesen én is gondoltam a magamét. Noha tudom, hogy egész Amerika, különösen a nyugati part, olyan kegyelmi meglátogatásban lett része, mint egyetlen más ország sem a Földön. És éppen ott vett Isten egy félig vak négerembert, aki nem tudta megkülönböztetni a jobbot a baltól az utca utcában, 1906-ban, és egyszer csak valami történt. Elindult egy mozdulat, és ez az egy ember, aki alig látott, Isten kezének egy eszköze volt, hogy így terjedjen el a szellem kitöltetése. Én magam is megtapasztaltam a Los Angeles környékén, ahol egész nap a szabad ég alatt prédikálnak. Ott januárban egyébként is a mandarinokat szedték a fákról, és én is beálltam a sorba. Én is álltam, sort álltam. Mindannyian beszélnek, amik csak tudnak. És akkor összegyűlik a közönség, nagynénik és nagybácsik, akik mindannyian azt hiszik, hogy van valami mondani valójuk. Én is beálltam a sorba, és természetesen én is beszéltem a nagy parkban, Los Angelesben. De olyan sok hívő van, pünkösd jellegű hívők, hogy milliókba megy a számuk csak a nyugati parton. De most már egy egész más témához érkeztünk, vagy ponthoz. amikor Branham testvér kijelentette annak idején egy proféciában, hogy Amerika nyugati partja el fog szakadni és az óceánba csúszik. Főleg ezek a pünkösdi testvérek voltak azok, akik vádolták őt szemrehányással, és azt mondták, ki vagy te, hogy merészelsz ilyet kijelenteni? Hát nem tudod-e, hány szellemmel megkeresztelt ember él itt, és te ítéletet hirdettél, és azt mondtad, hogy a nyugati part velük együtt el fog süllyedni, de mégis így lesz. Itt látjuk a különbséget a Szent Szellemmel való felkenetés és az újjászületés között, azaz a Szent Szellem által való elpecsételés és vezetés között. Ez pontosan ez a lényeg. De ennek ellenére a cikk mégis megérintett, és elgondolkodtam, hogy mi a helyzet a reformáció országában. Hogyan állnak a dolgok itt, nálunk, hazánkban, és ki van ezzel megterhelve a szívében. Természetesen, hogy örülhetünk annak, hogy mi magunk hívőkké lettünk, és ez elég a te és az én üdvösségemhez. Ezt egyáltalán nem vitatjuk. Ahhoz, hogy üdvözüljünk, elég, hogy Isten megkegyelmezett nekem. Ez teljesen világos. És neked is elég, ha Isten megkegyelmezett neked. Több nem is kell, ha csak egyedül akarsz üdvözülni. De ha mi azt akarjuk, hogy mások is üdvözüljenek, akkor kénytelenek vagyunk mentő szeretettel, lánguló mentő szeretettel, megértéssel, és sok mindennek be kell kerülnie a szívünkben, hogy másoknak is meg tudjuk mutatni az útat. Halljátok, mit mondott itt az Úr maga. De amikor meglátta a nép sokaságot, mélyen megesett a szíve, mert agyon hajszolva és elhanyagoltak voltak, mint a juhok, akiknek nincs pásztoruk. Amikor meglátta a nép sokaságot, mélyen megesett a szíve. Mondom nektek, hogy néha én is így érzek. Nagyon ritkán megfordul, hogy én azok közé tartozzak, akik az üzletek előtt sétálgatnak, a kirakatokat nézik, de néha-néha nekem is van dolgom, és kénytelen vagyok átkelni az utcán, vagy egy darabon végig menni. És amikor meglátjuk a nagy néptömeget, mennyivel mélyebb együttérzés ébred bennünk. És azt kérdezzük magunktól, Uram, nincs-e senki, aki utánad tekint? Nincs senki, aki még hívővé szeretne, vagy üdvözülni akarna? És akkor egy egészen különleges vágy támad bennünk, Uram. Mozdítsd meg még egyszer a mennyet és a földet, és áraszd ki a te szellemedet, hogy azáltal magadhoz vonzd az embereket. Ugyanis megvan írva, hogy senki sem képes hozzám jönni, hanem az Atya vonza őt. Isten szellemének hatnia kell az emberek szívére. De hol történik ez? Mikor történt pünköstkor, mikor történt itt és ott, mindenütt ott, ahol Isten embere, Isten népe összegyűlt, hogy meghallgassa az ígét, ott az Úr megmentett, ott ő üdvözített, ott kiárasztotta az ő szellemét, és az emberek hozzá lettek illesztve. Nem arról van szó, hogy most könnyelműen felugráljunk, tapsoljunk, hanem arról, hogy szabaddá váljunk belsőleg, szabaddá váljunk külsőleg, hogy szívünkből hálát adjunk Istenünknek azért, amit tett, és azért is, amit még tenni fog. Az együttérzéssel is meg kell, hogy legyünk ajándékozva. Ki volt az, aki ezt mondta, hogy a megmentetteknek megmentő ösztönei vannak? És akkor biztosan azt hiszem, most nem is akarom nevén nevezni, De az egyik nagy gondolkodónk és költőnk is ezt mondta hívőkről, és mi magunkra is ismerünk ebben. A megváltottaknak, megváltottaknak kellene kinézniük. Egy üzenet kellene, üzenetet kellene, hogy sugározzunk. Egy meggyőző erőnek kellene, hogy álljon mögöttünk, ami arra készteti a többieket, hogy elgondolkodjanak azon, amit mondunk. Ez is el fog még jönni. Én hiszem. Én nem hiszem, hogy Isten ebben az állapotban fog minket az utolsó fordulóra elküldeni. Ő életre fog kelteni minket, ki fogja árasztani a szellemét, teljhatalmat fog küldeni, és én nem számítok kevesebbre, mint azzal, ami az elején volt. Nem lehet másképp. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy az egész világ még démonibb, még rosszabb és még gonoszabb lett, akkor szinte elhihetjük, hogy Istennek kétszeres ereje szükséges ebben a romlott és Istentől elfordult nemzedékben. Ennélkül nem is indulhatunk el. Nem. Sőt, arra kell kérnünk az Urat, hogy segítsen nekünk. Aztán így szólt a tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkások száma kevés. Ezért kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ő gabona mezőjére. Ez nem a mi mezünk, nem a mi munkánk, nem a mi ügyünk, és nem is a mi dolgunk. Ez Istenünk ügye, ez a mennyek országának az ügyéhez tartozik, ahogy megvan írva, hogy ő, vagyis Jézus így bejárta az összes városokat és falvakat, tanított a zsinagógákban, miközben hirdette az Isten országának üdvüzenetét, és meggyógyított minden betegséget és minden nyomorúságot. Ezt is elmondtam néha az Úrnak, hogy milyen szép lenne, nem mintha most Branham testvér prófétai szolgálatát kívánnám, vagy óhajtanám, de mégis, hogy lenne egy valódi apostoli megerősítésünk, visszaigazolásunk. Nem értünk. Nekünk nincs szükségünk visszaigazolásra, mi teljes szívünkből hiszünk, de azok számára, akik hozzánk csatlakoznak, ez egy hit megerősítés lenne. De testvéreim, higgyétek el nekem, mindennek meg kell legyen teremtve a megfelelő légköre. Végül pedig nekünk mindenkit egyen-egyenként, hiszen annyi példa felhozható lenne, ahol hitetlenség, bízalmatlanság és mindenféle más el van vetve, és már is meg vannak kötve a kezek. És Isten nem tud teljesen cselekedni. Hogyan is tudna munkálkodni, kötve vannak a kezek. Bizonyára hasonló kellene legyen a helyzet, mint akkor Péter vagy a Kornélius házában volt. Mi itt összegyűltünk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, mit bízott rád Isten. Ha azt kérdezték volna, miért nem érkezett ez az ember egy tevén vagy teve nélkül, miért érkezett Mercedesben is, és nem egy régi VW-val, az ilyeneket valóban hallani lehet. Még manapság is. Senki sem ostobább, mint a hívők. És nincs olyan ember a földön, akiket a sátán úgy lovagolna meg, mint a hívőket. És ők nincsenek is tisztában ezzel. Fogalmuk sincs, milyen mértékben állnak az ő rendelkezésére. Mindenkinek joga van, függetlenül attól, hogy hívő-e vagy sem, a legjobb belátása és lelkiismerete szerint hozni a földi döntéseiket. Aki gyalogolni akar, gyalogoljon. Aki kerékpárral akar, szeretne közlekedni, kerékpározzon. Az izomépítés, mi baj legyen azzal? Ha pedig valakinek módjában áll egy Mercedesben közlekedni, akkor azt nem szabad kritériumnak venni, és azt mondani, ő ez az ember nem lehet szellemi. Az autónak semmi köze a szellemiséghez, legfeljebb a közlekedéshez. De olyan sok minden van, amivel az emberek feltartóztatják magukat, és akkor eljutnak arra a következtetésre, ha ő tényleg Isten emberének számít arra, akkor ő is így vagy amúgy. Szabványokat állítunk fel. Én nem tudom, honnan szedjük őket, és milyen jogosultsággal, de higgyétek el nekem, vagy megértjük és megtanuljuk most a leckét, vagy pedig a mi Istenünk faképnél fog hagyni bennünket, és tovább fog menni másokkal. Amennyiben Isten órája ütött, akkor történik valami. Bekövetkezik az előrehaladás, a stagnálásnak vége kell, hogy legyen. Amikor a hétfő este látogatóba jött hozzám egy nem hívő férfi ebből a városból, aki mégis ismer néhány embert, és az egyik amerikai nagykövetség képviselőjével, aki egészen úgy 15 kilométerre innen töltötte a szabadságát Spanyolországból, és egyszer csak azt mondta, frankúr, én már többször beszéltem önnel. Meg tudná-e nekem most mondani egyszer, hogy miért van az, hogy azok a férfiak, akik egy ideig ide jártak önhöz, vagy önökhöz, olyan sok rosszat mondanak önről. És akkor már is jön a következő kérdés. Hát ismeri-e ön ezt az amerikait? Igen, én azt mondtam, nem ismerem, legfeljebb 2-3 alkalommal láttam. Aztán a férfi hátradőlt a székében, és így szólt. Előredőlve a székében, frankúr, már most semmit sem értek. Honnan jön az, hogy ez az ember ennyi rosszat és gonoszt, ilyen rágalmazást terjeszt önről? És még azt is hozzátette, furcsa mód, mert én még soha nem hallottam öntől, senkiről semmi negatív megjegyzést tenni. Miről is van szó? Mindannyian ismeritek a helyet, a Máté 7-ből, a hegyi beszédben, ahol az van írva, hogy ne dobjátok a gyöngyöket a disznók elé. Ezek a gyöngyök nem mások, mint a hívők, a hívők, a hívők. Jól tudjátok, hogy én nem beszélek hasonlatokban, mert ez nincs megadva nekem. De amennyiben az Úr arról beszél, hogy valaki mindent eladott és megvett egy szántóföldet értékes gyöngyökkel, vagy gyöngyökért, akkor mi vagyunk ezek a gyöngyök? Ugyanis csak egy valaki létezett, aki mindent hátrahagyott, hogy megszerezze ezeket az értékes gyöngyöket. Ha egy hívő, egy másik hívőt, egy hitetlen előtt vádol, azt nem lehet jóvá tenni többet. Ezt nem lehet jóvá tenni. Az idő pedig eljön, amikor a hitetlen meg fog fordulni, amit le van írva, és széttépi azokat, akik ezt tették. Talán már itt is kifogásolható az a tisztességtelenség, ha hívők mondanak valamit hívőknek a hívőkről. Voltaképpen ez sem illik. Amennyiben valakinek el kell intéznie valamit valakivel, az érintetthez kellene mennie, beszélnie vele, mert hiszen ő az, akiről szó van, és ott kellene rendezni a dolgot. Nem másként. Bárcsak meg lenne ez a kulcsunk, és nem hallgatnánk többé senkire, aki valamivel be akar számolni egy harmadik szeméről, hanem azonnal azt mondani, pillanat, hadd telefonáljak csak, és akkor megbeszéljük együtt. Akkor egészen másképp néz neki a dolog. Akkor az érintett azt mondaná, nem, most még sincs időm. Így van ez. Bár csak lenne bátorságunk azt mondani, pillanat, mielőtt bárkiről beszélnénk, felhívjuk az illetőt, hogy részt vegyen a beszélgetésen, hogy ő is hallhassa a mondottakat. Ha pedig elvesszük valakitől a lehetőséget, hogy védekezzen, akkor az érintett a vesztes. De ha nem így lenne, akkor egész este úgy néznének, mintha valami cselt forralnának. Így van ez. És bocsássatok meg, ha itt ilyen nyersen kimerem mondani. Mi hívőkként végre észszerűeknek kellene lennünk a szavak használatában. Mindenkit úgy kell hagynunk, ahogy van, mindenkinek van egy útja, amelyet kell járnia. Gyakran úgy van, hogy még önmagunkat sem értjük meg, hogyan várhatjuk el, hogy mások értsenek meg minket. Vajon jobb lesz-e, ha beszélünk róla, megváltozik-e ezáltal valami is? Talán igen, azzal a kivétellel, hogy rosszabb lesz a helyzet, de jobb nem lesz, ugye? Nem, határozottan nem. Tehát a következőket kellene szem előtt tartanunk. Az ellenségünk csak egy valaki, ez pedig az ördög. Mesterünk is csak egy valaki, és ez az Úr. Mi pedig egymás testvérei vagyunk. És tagokként egy testhez tartozunk, amelynek a feje Jézus Krisztus. És senki ne áltassa magát azzal, hogy ájtatos álszentséggel a dicsőségbe fog kerülni. És örömmel maga mögött hagyja az összes testvéreit és a testvérnőket. Nem. Nem létezik az az ember, aki úgy lesz elragadtatva, hogy ne legyen a szívében az a vágy, hogy mindenki más is elragadtassék. Akinek az a véleménye, hogy csak neki van igaza, az csalódni fog maga. Higgyétek el nekem. A Szentírásban vannak mércék, amelyeket egyszerűen alkalmaznunk kell, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, hogy hol is állunk. Ha nincs meg bennünk az őszinte együttérzés mindenki iránt, még azok iránt is, akik nem értenek meg minket, és nem hiszünk, és nem remélünk ő helyettük is, hogy mi lesz velük, és velünk a végén, ki képes ezt teljes bizonyossággal mondani mindannyiunk közül? Ki tudja elmondani? Ezékiel prófét azt írja, hogy egy olyan ember, aki egész életében rosszat tett, de aztán megtért a jóra, annak nem lesz számon véve a gonoszsága. És lehet, hogy valaki egész életében csak jót tett, de talán az utolsó pillanatban valamilyen okból mégsem. És egyszer csak nem lesz számon véve a cselekedete, és csalódottan fog ott állni. Végül is csak a vég fogja feltárni az utolsó döntést. Addig, amíg még úton vagyunk, senkinek sem kell ítélkeznie. Vajon miről is? Vagy miért? Hiszen még mindannyian úton vagyunk. Vagy esetleg már feljutott oda fel valaki, aki lenézhet ide, és azt mondja, én elértem, hogy ti is el fogjátok-e érni, azt nem tudom. Ilyen még nem létezik, és nem is fog létezni. Volt egy Branham testvér, aki elég alázatos volt ahhoz, hogy azt mondja, ha csak egy valaki is elragadtatik ebből a városból, akkor mindenkinek azt kell hinnie, hogy ő lesz az. Én hiszem, hogy én leszek az. Ez a személyes hit mindenkiben meg kell, hogy legyen. Hiszen a másiknak is jóvá kell hagyni, vagy helyeselni, hogy ő is ott lesz, hogy ott legyen. Mennyire vágyunk arra, hogy az egész itt valóra váljon. Én szeretném mindannyiunkat buzgó imádkozásra buzdítani, Isten jelenlétében, az Úr nevében, hogy őszintén könyörögjünk Istennek, hogy kinyilatkoztassa az ő akaratát. És ha létezik valami akadály, legyen az az én életemben, vagy a ti életekben, a mi életünkben, akkor biztosan egyetértetek velem, hogy szeretnénk, ha Isten eltávolítaná az útból. Én azt szeretném, és minden áron, bármi áron szeretném, hogy Isten távolítsa el az életemből azt, ami az ő útjában áll, és nem tudnék fejlődni. És ha mindannyian ugyanebben a meggyőződésben vagyunk, és ezt az Úr elé tesszük, hozzuk, akkor ő meg is fogja tenni, jóvá fogja tenni a helyzetet. El tudjuk ezt hinni, mindig, ha Istentől érkezően valami kinyilatkoztatásra, valami nyilatkozatra sor kerül, és mi szembesítve vagyunk ezzel, akkor egyértelműen igennel kell mondanunk, igennel kell válaszolnunk. Azt kell mondanunk, igenis, Uram, a prédikáció össze kell kapcsolódjon a hittel, és annak része kell, hogy legyen, és akkor meg is fog történni. Az elkövetkező napokban szeretnénk, ha Isten megajándékozna minket kegyelemmel, és buzgón, határozottan, teljes szívből keresnénk Isten arcát. Hiszen tudjátok, hogy ami az íge hirdetést jelenti Isten, a hivatásomra való tekintettel őrködően vigyázott rám. Én tisztában vagyok azzal, hogy semmit sem kell visszavenni abból, ami tanítva lett, ami hirdetve lett, ami prédikálva lett. Éppen ellenkezőleg hittel vallom, hogy mindez olyan egyértelműséggel történt, amilyenre talán még soha nem volt példa a Földön. Ugyanakkor ez többről is szól, többről van szó. Nem csak az ígehirdetésről van szó, amiért örülünk, amiért hálásak vagyunk a tanításért és a kinyilatkoztatásért. Arról van szó, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk feltámadásának az ereje, nyilvánvalóvá váljon az ő gyülekezetében, hogy a mi bizonyságtételünk hiteles legyen Istenével, vagy Istennek való jelenlétének köszönhetően. A mi bizonyságtételünknek hitelesnek kell lennie, Isten által visszaigazoltnak, és ha azt mondjuk, hogy az Úr velünk, velük maradt, velük munkálkodott, ha jól emlékszem, Márk evangéliumának utolsó fejezetében, az utolsó versekben áll, hogy az Úr velük maradt, velük együtt dolgozott. Vagy most óvatosnak kell lennem mégis. De igen, így van. Márk 16. fejezete, a 20. vers. Ők pedig elindultak, kivonultak, és mindenütt hirdették az ígét, miközben az Úr közreműködött velük, és az íge megerősítést nyert a vele járó jelekkel. Gyakran vannak olyan hirdetmények, nem tudom, hogy elkerülték a mi figyelmünket, de amikor ilyen nagy evangelizációs röpcédulákat látunk, ahol sok mindent hirdetnek, vagy bejelentenek, akkor mindig az áll, hogy közreműködő gyülekezetek, vagy trombita szóval működik, közreműködik, és énekkarral közreműködik, és közreműködik, és közreműködik. Akkor nagyon sokan közreműködnek. Nagyon sokan is a térbeli kialakítás is nagyon kellemes a sokféle közreműködésnek köszönhetően, de nekünk nincsenek ilyen dolgaink. Mi nem is vagyunk annyira ilyenekre ki. Lehetnek is, a keret szép. Mi lehet szebb egy csodálatos kórusnál? Mi lehet szebb egy csodálatos trombita egyetű zenekarnál. Ott van a zene, ott van a hangulat, hadd hangulódjunk rá Istenre. Mindennek része kell, hogy legyen, de ez nem hiányozhat. Ez nem hiányozhat, ami most jön. Ők pedig elindultak, kivonultak, és mindenütt hirdették az ígét, és az Úr is velük volt, velük közreműködött, és az íge megerősítést nyert a jelek és csodák által, amelyek történtek. Hadd számítsunk ezzel. Istennek nincsenek más küldetései. Természetesen a mai teológusok, akik azt merik mondani, hiszen mitől is kellene még Istennek, mire is való Istennek a visszaigazolás. Minden akkor már visszaigazolva lett, és mi ezt a visszaigazolást még a Szentírásban is rögzítve találjuk, és akkor a dolog rendben van. Nem, mi hiszünk abban, ami a Zsidók 13.8-ban le van írva, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ahogyan akkor visszaigazolta, ugyanígy kénytelen ma is visszaigazolni. Egy másik dolog nincs, nincs más evangélium, csak ez. És ez Jézus Krisztus evangéliuma. Ők azonban elindultak. Rusz testvér, Schmidt testvér, testvérek. Testvérek, mikor fogunk mi is így elindulni? Mikor fogunk mi is úgy elindulni, ahogy testvéreink az elején elindultak? Mikor fogjuk megtapasztalni ugyanazt a visszaigazolást és hitelesítést, ami Urunk közreműködésével? Mit merne mondani Brenham testvér az egyik prédikációjában? Isten elküldte Krisztust, és ő Krisztusban volt. Krisztus elküldte azokat, akiket elhívott, és ő velük volt, és velük is maradt, hogy megerősítse az ígét. Isten meg fogja tenni. Ehhez egy Istennel való közösségem zavartalan, ehhez erre való szükségem, az Istennel való közös, zavartalan közösségre, az Istenhez való kapcsolódásom minden nélkül, ami balra és jobbal terhel és lehúz. Bárcsak eljutnánk oda, hogy minden, ami nem szolgál minket, a szolgáló testvérektől távol tartva legyen, ami nem szolgálja azt, hogy az Úr rendelkezésére álljunk. Mit mondott Branham testvér a gyülekezetet intézett beszédében? Helyezkedjetek el a prédikátor elé, és ha valaki valamit mond róla, büntessétek meg, és állítsátok meg őt. Emlékeztek rá, hisz egyszer már közhírré tettem. Kinek sikerült ezt közülünk valakinek megtenni? Kinek sikerült, ha valamit mondtak valamelyik szolgáló testvérünkről, hogy állj? Így nem lehet. Hiszen itt vagyunk. És talán bólintunk, függetlenül attól, hogy elaludtak-e vagy egyetértünk-e, ez most nem számít, de ez nem elég. Mi valóban egy isteni egységnek kell, hogy legyünk, hogy tudjuk magunkat, és nem csak a szolgáló testvérekért kell kiállnunk, hanem egymásért is mindenkor, 100%-osan, és ez soha-soha nem fog kudarcot vallani. Ellenkezőleg, akkor nem fog többé megosztottság létrejönni közöttünk, és legalábbis közöttünk egységet fogunk tudni elérni, és akkor Isten akaratával, remélem legalábbis, hogy Isten még egyszer megkönyörül rajtunk. Ezzel azonban nem zárom ki az összes többieket. Vajon Isten irgalma, mert Isten irgalma nagy, és ahol mi abba hagyjuk, ott ő folytathatja. Ahol mi határokat húzunk, ott ő áthágja azokat. Hadd legyünk határozottan nyitottak ebben az óra előtt. Ugyanakkor úgy hiszem, hogy van egy jogos reménységünk arra, hogy talán még egy lépéssel tovább menjünk. egy jogos hitünk, hogy Isten, aki egy ilyen csodálatos munkát elkezdett, azt be is fogja fejezni, Jézus Krisztus, a mi Urunk, Jézus Krisztusunk napjára. Ennek érdekében pedig hadd segítsünk egymásnak, nyújtsunk kezet egymásnak, imádkozzunk egymásért, álljunk ki egymásért. Előfordulhat, hogy én vagy ti olyan dolgokat tesztek, teszünk, amiket mi vagy az egyikünk nem értünk meg, hiszen ez mit sem számít. Lényeges az lenne, hogy közösen járjuk az útunkat Istenünkkel, és a földi pályán mindenkinek úgyis a saját Istenével kell járnia, és meghoznia a döntéseit. Legyen, hogy az Úr segítségünkre legyen, hogy mi is elmondhassuk, igen, Uram, amikor megkérdeznek bennünket, elhiszitek-e, hogy ezt megtehetem veletek? Hogy azt mondhassuk, igenis, Uram, ha ma megkérdezné, elhiszitek-e, hogy mindent visszatéritek, ami egyszer a gyülekezeté volt, vagy a gyülekezetben volt? Mit válaszolnánk erre? Igenis, Uram, mi mást mondhatnánk? Maradjunk csendben, vagy gondolkodjunk, hogy mit is válaszoljunk? Nem. Hiszen hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszünk, és ezért mondunk igent arra, amit Isten megígért. Tudjuk, hogy minden elmúlhat, és elsötétülhet. Isten azonban mindörökké igaz, szava hihető marad, és az ő ígéje nem törhető meg. Amit le van írva, abban megbízhatunk. Számítsunk azzal, hogy az Úr kegyelmet fog gyakorolni irántunk. És ha van valami, ami nem tetszik neki, azt mi nem tudjuk kifürkészni. Higgyétek el nekem, mi átkutathatjuk az egész életünket, és magunktól nem fogunk rájönni semmire, ha csak Isten szelleme nem tárja fel előttünk. És mi is mindent a bárány vérének megtisztító hatalmába, ereje alá akarunk áttengedni, mert hisszük, hogy Jézus Krisztus a főpap, aki értünk, közben jár, szószólóan közben jár. Amíg a kegyelem idő tart, addig a bárány vére alatt vagyunk. És én hiszem, hogy az egyik a testvéreim közül, aki itt volt, szellemi testvérek, vagy testvérek, nem tudom pontosan, pillanatnyilag nem tudom megmondani, próbálom megérteni, de ő azt mondta nekem, a kegyelmi idő folyamán Isten semmit sem tud nekünk felrólni. Aki hisz a vér általi megbocsájtásban, nem tud egyszerre hitelt adni annak, hogy Isten nem tud megbocsájtani, vagy nem bocsájtott meg. Értitek ezt? Nem lehet egyrészt hinni abban, hogy Isten megbocsájtott, másrészt pedig azt állítani, hogy Isten valamit mégsem bocsájtott meg. Lehetséges lenne ez így, vagy sem? Hiszen ez nem lehetséges. Vagy elhisszük azt, hogy Isten megbocsájtott, és akkor várat. Vagy nem hiszünk a megbocsájtásnak. Így van, vagy sincs? Általában hisszük, hogy Isten megbocsájtott. És akkor váratlanul megjelenik a régi ellenség, és már is dilemában esel, hogy Isten megbocsájtott-e, és már is hozzá fogunk elmezavarban kerülni. Nem, nem akarjuk gőgösen a mellünket verni, hanem hittel és bízalommal adjunk tiszteletet Istennek. És hadd merjük mondani, hűséges Uram, amennyire bizonyos az, hogy te meghaltál a Golgota keresztjén, és kiontottad a te szent véredet. Ugyanolyan bizonyos az is, hogy megbocsájtottad a mi bűneinket, megfizetted az adósságainkat, széttépted a vádlevelet, kegyelemben részesítettél, megtisztítottál, megváltottál és felszabadítottál minket. És akkor tényleg nem marad más, mint hogy hálát adjunk Istennek, és imádjuk őt, mert akkor teljes mértékben megértettük, hogy ő nagy dolgokat művelt velünk. Ő az, aki megtette, az övé legyen a tisztelet. Amen.